Mindenkit üdvözlök, a tisztelt hallgatóságot. Én készültem volna egy vetítéssel is, csak olyan időzavarba kerültem, hogy ma délután hívtam Editet, hogy akkor tényleg ma? És akkor Edit megnyugtatott, hogy a pánik teljesen jogos, tényleg ma. Úgyhogy elnézést a vetítést majd Editnek elküldöm, és akkor a PPT-t szétküldi esetleg az e-mail címekre, akik megvannak, úgyhogy a mai előadás az ilyen szóban lesz. Az előadásomat több részre osztottam. Először is azzal kezdeném, hogy én ugye a mentalitás történettel foglalkozom, de az egyetemen azért foglalkoztam politika történettel is, és diplomácia történettel is. Ez az előadás, ez egy politika történeti, diplomácia történeti előadás, tehát inkább a hatalmi politikával fog foglalkozni, és kevésbé mentalitással. Én ezt Balogh Andrásnál, Gazdag Ferencnél, Klaus Tamásnál hallgattam elég sokat, főleg Balogh Andrásnál, és Szerdahelyi Istvánnál Távol-Keletet, tehát támaszkodom az ő munkájukra is, és Fischer Ferencére is, meg inkább angol nyelvű szakirodalomra. Most az előadásomat tehát több részre osztanám. Az első részében bemutatnám, hogy mi az a bipoláris világrendszer, utána bemutatnám, hogy mi az a hidegháború. Utána beszélnék a Jisúvról, illetve a palesztin mandátum területről az első világháborút követően, és utána pedig a különböző arab-izraeli konfliktusokon keresztül mutatnám be Izrael államnak az első évtizedeit, tehát a 48-49-es, 56-os, 67-es, 73-as és 82-es konfliktussal foglalkoznék, és utána pedig beszélhetnénk, vagy megvitathatnánk a maradék időben Izrael állam előtt álló kihívásokat a jelenben. Akkor nézzük először a bipoláris világrendszert. Ha visszagondolnak történelmi tanulmányaikra, akkor az első világháborút megelőző időszakot lényegében a francia forradalom, tehát a 18. századtól kezdődően öt európai hatalom befolyásolta ugye a világpolitikát. Ez Franciaország, Anglia, a két dinasztikus német hatalom, tehát a Habsburg és a Hohenzollern, tehát a porosz királyság, és a Romanovok, a Romanov dinasztia által uralt orosz birodalom, és ez a Pentagon, európai pentagonálé szűnt meg, vagy ez a hatalmi, a pentagonálé által biztosított hatalmi egyensúly esett szét az első világháborút követően. Persze még természetesen volt Európán kívül még két másik hatalom, az Egyesült Államok és Japán. A második világháborút követően a hagyományos hat, hogy Ausztria-Magyarország persze megszűnt az első világháború után, de a második világháborút követően a korábbi hagyományos hatalmak is lényegében összeomlottak, és a második világháború után két szuperhatalom maradt, amelyik irányította a világ politikáját, ez az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Az Egyesült Államok a második világháború után elképesztő katonai és gazdasági fölényben volt. Az aranykészlet több mint kétharmada, a világ ipari termelésének fele, a flottája egyedülálló hatalommá tette, nem beszél, hogy az atomtitok egyedüli birtokosai voltak. Úgy nevezi őt a diplomácia történet, hogy a sokat nyerő győztes. A másik pólust a Szovjetunió képviselte, amelyik több millió szárazföldi hadseregére támaszkodva az orosz birodalmat olyan magasságokra emelte, mint még sohasem volt ilyen korábban. Viszont gazdaságilag hatalmas veszteségei voltak. Amit az Egyesült Államok elért pénzzel és fegyverrel, a Szovjetunió kizárólag fegyverrel tudta maga számára biztosítani. Nem csak anyagi javakban, de emberben is óriási veszteségeik voltak, és a folyamatos fegyegetettség érzését is magukon érezték. Már 2-3 éven belül nyugati támadással számoltak, ezért minden olyan lehetőséget kihasználtak, ami a potenciálukban adódott. A Szovjetunió tehát az általuk megszállt területekre kiterjesztették a befolyásukat, és azokból a pozíciókból nem engedtek. Ezt az 1945 és 89 között időszakot hívjuk, tehát bipoláris világrendszernek. Semmi sem történhetett a világban, anélkül, hogy ez a két világhatalom erről ne tudott volna, és valahogy valamilyen módon ne befolyásolták volna az eseményeket. Most ugyanilyen fogalma, amit tisztáznunk kell, a hidegháború fogalma. A hidegháború azt jelenti, hogy a két világhatalom és a mögöttük vagy a befolyások alatt lévő blokkok álltak egymással konfliktusban, de ez azt is jelenti, hogy a két világhatalom katonái egymásra sosem lőttek. Mindig másokat küldtek. Tehát ahol az egyik világhatalom már benn volt, oda a másik be nem mehetett. A két világhatalom katonái, még egyszer hangsúlyozom, a két hadsereg egymással közvetlen fegyveres konfliktusban sosem állt. És ez köztük egy megegyezés volt. Még amikor a világsajtó harmadik világháborúról jajongott, akkor is biztos volt, hogy a két világhatalom egymással meg fog egyezni. Mert nem volt más választásuk. Na most, amikor az arab-izraeli vagy az arab zsidó konfliktusról beszélünk, akkor mindig a bipoláris világrendszer és a hidegháború fogalmi keretei között kell ezekről a témákról beszélni. Most ha áttérünk a palesztinai mandátum területre a második világháború után, akkor egy kicsit vissza kell mennünk az időben, elhagyni az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót, és egy hagyományos világhatalomról kell beszélnünk, mégpedig a brit birodalomról. Az első világháború idején a britek a szokásos brit külpolitikához igazodva, biztos olvasták esetleg Noel Palmerston szavait, aki úgy fogalmazta meg a brit hatalmi politika lényegét, hogy Nagy-Britániának nincsenek elvei, Nagy-Britániának nincsenek értékei, Nagy-Britániának nincsenek szövetségesei, Nagy-Britániának érdekei vannak. Na most természetesen a hatalmi politika most is racionális, és most is így működik, csak ezt már ki lehetne mondani? Ugye ezt már nem lehet kimondani, ez egy nyakon kell önteni egy kis szép mázzal. Lord Palmerston idején ezt még ki lehetett mondani. Na most az első világháború idején a britek különböző ígéretet tettek különböző érdekcsoportoknak, úgy, hogy az persze nekik hasznos legyen. 1916 folyamán a Hasemita dinasztiának tettek egy ígéretet, hogyha az Arab-félszigetről kiindulva fellázadnak az oszmánok ellen, akkor létrejöhet a termékeny félholdban, tehát Szíria, Palesztina, Egyiptom, esetleg az arab félszigeten, létrejöhet egy nagy arab emirátus, vagy ahogy a Hasemita Hussein képzelte, egy arab kalifátus, brit katonai védnökség mellett. És 16 decemberében meghirdette, ő volt Nezs serifje, meghirdette az arab felkelést az oszmánokkal szemben. Most a briteket az nem zavart, hogy ezzel ellentétes ígéretet tettek majdnem egy évvel később, 17 november 2-án a Lord Rothschild kapott egy levelet Lord Belforttól, természetesen már ezt több hónapos tárgyalás előzte meg, és abban Lord Belfort egy ígéretet tett a zsidó ügynökségnek, a Jewish Agency-nek, hogyha támogatják az Antant törekvéseit, egészen pontosan a britek törekvéseit, akkor kilátásba helyezik, hogy a háború után létrejöhet egy Jewish National Home, tehát zsidó nemzeti otthon Palesztinában. Persze annyira ügyes volt a brit kormány, David Lloyd George, ugye a miniszterelnök, és Lord Balfour, a külügyminiszter, hogy ők nem azt mondták, hogy Jewish National State, ők azt mondták, hogy Jewish National Home in Palestine, tehát zsidó nemzeti otthon Palesztinában, de mindesetre ez azért két ellentétes ígéret, és ehhez képest jött a harmadik, a beteljesülés, a Sykes-Picot megegyezés, amiben Anglia és Franciaország felosztották egymás között az oszmánok arab birtokait, lényegében a népszövetség asszisztálása mellett, ugye maguk voltak, ők voltak a népszövetség, és különböző mandátum területeket hoztak létre, A, B és C típusú mandátumokat, és a britek ragaszkodtak Palesztinához, Irakhoz, és természetesen befolyásövezethez Perzsiában. Perzsiában mondjuk a perzsák kaptak egy látszott függetlenséget. Ha ezt végig gondolják földrajzi úton, akkor oda gyorsan csinálni kellett még egy országot, Irak és Palesztina közé, és megkonstruálták Transzjordániát, oda téve egy hasemitát, ha már átvágtuk őket, akkor legyen neki is valamije. És lényegében körzővel, vonalzóval csinálta különböző államokat, és a szárazföldi kapcsolatot így tudtak biztosítani a földközi tengertől egészen így Perzsián keresztül Indiáig. Na most, ha a brit hatalmi érdekeket nézzük, akkor arra is nagyon kell figyelnünk, hogy amikor ebbe belevesszük majd az arab-zsidó konfliktust is, hogy a britek több 10 millió muzulmán fölött uralkodtak. Na most ebből az következik, hogy amikor az arab-zsidó konfliktust ők kezelték, akkor az ő hatalmi érdekeik azért elsősorban a muzulmánok fékentartására irányultak. Tehát miért akartak volna a britek egy nagy lázadást Irakban, egy nagy muzulmán lázadást Brit-Indiában, vagy pedig tüntetéssorozatot a Suez térségében, vagy összecsapásokat Perzsiában. Tehát a brit hatalmi politikánál mindig ezt az ügyet is figyelembe kell venni. Na most, ha az ellentétpárokat nézzük, tehát ebből is mandátum területen, ami a britek igazgatása alá kerültek. Olyan érdekes az első fehér könyv, ahol a brit mandátumot lényegében megfogalmazták. Az a lényege, hogy amíg az ott lakó emberek nem tudják önmagukat kormányozni, addig a brit birodalom jótékony segítséget nyújt ebben. És majd, hogyha képesek lesznek ezek a népek önmagukat kormányozni, akkor a brit birodalom természetesen visszavonul. Jó, hát ezt úgy tudjuk, hogy ez nem erről szól. Most az ellentétpárokat nézzük, akkor mindenki mindenki ellen. Volt egy angol-zsidó ellentét, volt egy angol-arab ellentét, és természetesen egy zsidó-arab ellentét. Most anélkül azért nem mehetünk el, hogy ne beszéljünk egy kicsit az arabokról is egy pár mondatot. Tudjuk, a 19. század vége és a 20. század első évtizedei az úgynevezett arab ébredés évtizedei. Ennek két megnyilvánosi formája volt, az egyik a pán-arab, ami azt jelenti, hogy minden arabot egy emirátusban, a másik pedig a pán-iszlám, ami azt jelenti, hogy minden muzulmán egy kalifátusba kell összegyűjteni. De az a lényege mind a kettőnek, hogy mind a kettő persze eredetlen oszmán ellenes mozgalmak voltak, aztán később ezek alapvetően nyugat ellenes mozgalmak lettek. Végülis az első világháborút követően ezek az arab elitek mit kaptak a nyugattól? Gyarmatosítást. Tehát miért ne irányult volna ez az arab ébredés a nyugati, vagy iszlám ébredés a nyugati hatalmakkal, vagy nyugati államokkal szemben? Na most, ha ezt Palesztinára szűkítjük le, akkor ez a bizonyos Palesztina ebben a formában nem értelmezhető, mert az oszmán birodalomban ez Szíria vilajet volt. Most ezt a Szíria vilajetet szedték szét a Sykes-Picot megállapodásban egy Szíriára, amit a franciák kaptak, és egy Palesztinára. Az arab fogalmi keretben az a szó, hogy Libanon az sem értelmezhető, mert miután fogták a franciák, mert Szíria nekik túl nagy volt, és a Libanon hegységtől nyugatra lévő területek tengerparti részeket egész egyszer levágták Szíriáról, és konstruáltak egy új államot, Libanont, mert ott többségben voltak a franciákhoz hű maronita keresztény arabok. Tehát ez a bizonyos Sykes-Picot megállapodás, ez maga volt a tragédia az arab nemzetben gondolkodók számára. Most ha tovább szűkítjük a dolgot Palesztinára, akkor a palesztin későbbi mandátum területen élő arabokat három nagy család irányította, három nagy klán. Az El-Hadi, az El-Nasasibi és az Al-Husseini. Ezek a klánok lényegében rendelkeztek a földbirtokok jelentős részéről, illetve ők adták az arab hatalmi elitet is. Például, akik biztos, hogy maguk is ismernek, az Yasser Arafat az Al-Husseini klánból származott. Na most hogyha a Jisúvról beszélünk még, akkor természetesen említést kell tenni a zsidó belpolitikáról is, vagy a Jisúv, ahogy a palesztin mandátum területén a zsidó civilista településekről beszélünk, azt hívjuk Jisúvnak. A cionizmusról a múlt alkalommal már beszéltem, arról inkább nem beszélnék. Végülis, ha Eliezer Donie Hiá felfogásáról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt most nem a spirituális cionizmusról esik szó, hanem a politikai cionizmusról, a politikai cionizmus megvalósulásáról. De ha a szekuláris cionista mozgalmat veszük figyelembe, akkor két nagy politikai erő volt jelen ekkor, két befolyásos politikai erő volt jelen a mandátum területen, zsidó, illetve cionista politikai erő. Az egyik a baloldali, amik a vezető politikai ereje a MAPAI, a másik pedig a jobboldali, jobboldali szekuláris, aminek a vezető ereje pedig a revizionista párt volt. Mind a kettő nagyon ügyesen építette ki a bázisát. A legfiatalabb kortól a legidősebb korig próbálták a zsidó társadalom, mind helyi zsidó társadalom egészét, illetve a diaszpora társadalmak egészét meggyőzni. Tehát mind a kettőnek volt politikai pártja, volt ifjúsági szervezete, a MAPAI-nak a Hashomer HaTzair, a revizionista pártnak a Betar. Mind a kettőnek voltak politika alapokon álló sportszervezetei, sportszövetségesei. Ma is biztos ismerik a HAPOEL csapatokat. A HAPOEL az a baloldali csapat, amit még a MAPAI aktivistái hoztak létre. És a jobb oldalak pedig a Betar, a leghíresebben ismerik a Betar Jerusalem futballcsapatot, amelyik ma is a jobboldali szurkolótábort gyűjti egybe. Azon kívül mind a kettőnek voltak félkatonai szervezetei, a MAPAI-nak ott volt a Haganah, míg a revizionistáknak pedig ott volt az Irgun, illetve még attól jobbra álló Stern csoport. Hogyha tehát még egyszer a Jisúvról beszélnénk, akkor azt látjuk, hogy arab-zsidó összecsapások lényegében végig a két világháború között, illetve a beavatkozó angol csapatokat támadják mindketten. Tehát lövi a zsidó az angolt, az angol a zsidót, a zsidó az arabot, az arab a zsidót, és az arab az angol az arabot. Körülbelül így működött ez a két világháború közötti eseménysor. Több híres arab lázadás is volt, a 21-es vagy a 36-os, ahol több halálos áldozat is volt. Hogyha a jobboldali irányzatot és a baloldali irányzatot hasonlítanánk össze, akkor úgy lehetne legjobban megfogalmazni, hogy míg a baloldal mindig együttműködni akart az angolokkal, ugye Dávid Ben-Gurionra gondolnak, mindig együttműködni akart az angolokkal, addig a Jabotinsky féle revizionista mozgalom pedig azt mondta, hogy az angoloknak és a zsidóknak semmiféle érdekazonosságuk nincsen, mert az angol érdekek azok inkább az arabok mellett vannak, ezért számukra az angolok ugyanolyan ellenségek, mint az arabok. Illetve az a másik különbség a Haganah és az Irgun között még, hogy a Haganah mindig, ahol támadás érte zsidó célpontot, a Haganah ott akkor válaszolt, míg az Irgun az egész mandátum területet hadműveleti területnek tekintette, és azt mondta, hogy bárhol, bármikor zsidó célpontot ér támadás, akkor az Irgun fenntartja magának a jogot, hogy bárhol, bármikor válaszoljon. Úgyhogy ez a két stratégia közötti különbség. A másik, hát az a másik probléma, hogy ahogy közeledtünk a második világháborúhoz, a britek egyre szorosabban zárták a bizodalmukat, és 39-ben ők is készültek már a háborúra, ezért egyrészt mindenhol visszafogták a függetlenségi mozgalmakat, másrészt pedig próbálták csillapítani a feszültségeket, és ennek a feszültség csillapításnak volt az egyik ilyen megnyilvánulási formája a 39-es fehér könyv, amikor lényegében a muzulmánok, illetve az arabok aggodalmait próbálták megnyugtatni, és 5 év alatt 75 ezer főben maximálták a zsidók bevándorlását, és hozzátették, hogy 25 ezer talán vészhelyzet esetén még bevándorolhat a mandátum területre, amikor több mint 10 millió emberről lenne szó egyébként. Ez max. 75 ezer és esetleg bruttó 100 ezer. Illetve megtiltották a zsidók földvásárlását, és közölték, hogy 5 év után a többségi álláspontot intézményesítik, és utána megtartják a választásokat. Ha az arányokat nézzük, akkor a mandátum terület lakosságának abból 445 ezer volt zsidó, és másfél millió volt arab. Most nagyon érdekes, hogy akár hogy a baloldali MAPAI hogy reagált erre a fehér könyvre. Dávid Ben-Gurion úgy fogalmazott, hogy harcolunk a németek ellen, a britek oldalán, mintha nem lenne fehér könyv, és harcolunk a fehér könyv ellen, mintha nem lenne háború. Na most ezt természetesen azt is hozzátették, hogy mindenben támogatják a birodalom erőfeszítéseit a németekkel szemben. Ugyanezt úgy abból a szempontból megtette az Irgun is, hogy azt mondták, hogy ameddig le nem zárul a háború a britek, illetve később a szövetségesek és a németek között, addig nem támadnak brit katonai célpontokat. Ezt be is tartották egészen 45 elejéig, és ahogy véget értek a hadműveletek, az Irgun azonnal támadott újra természetesen brit katonai célpontokat is. Nem tudom, van-e kérdés, mert akkor átérnék a második világháborút követő időszakra. Majd a végén. A második világháború után azután a világ teljesen megváltozott, ahogy azt a bipoláris világrendszer az elején említettem, és teljesen átalakult a világpolitika is. Ezt lényegében a győzelem tudatában ezt még nem érzékelték. De két év alatt, 46-47-re a brit birodalom egész egyszerűen összeomlott. De olyan villámgyorsan omlott össze, hogy ezt még a britek sem érezték, britek sem látták teljesen, és villámgyorsan szorultak ki minden egyes befolyási vezetőkből, semmilyen pozíciókat nem tudták tartani, és mindenhol az Egyesült Államok felé fordultak. És a másik, hogy ha a zsidó ügyeket nézzük, óriási morális nyomást nehezedett rájuk. Tudni, hogy zsidók százezrei akartak menekülni Palesztinába. Most a britek 45-ben még ragaszkodva a fehér könyvhöz és a brit birodalmi érdekekhez, ezt ahogy tudták, megakadályozták, tehát menekültáborokat állítottak fel például Cipruson. Most képzeljék el azt a szituációt, hogy olyan zsidókat, akár fiatalok vagy nem fiatalok, kell táborokban tartani, akik előtte akár évekig voltak koncentrációs táborokban. Most ha ebben a lelki állapotban belegondolnak, hogy valaki kijön a koncentrációs táborból, és egy menekült táborban találja magát, ahol szintén fogoly, akkor ez a fiatal fél a haláltól? Nem. Abszolút nem fél a haláltól, viszont óriási benne a feszültség, óriási benne a frusztráció. Na most ilyen foglyokat lehet emberségesen foglyul tartani? Foglyoként tartani? Hát szinte lehetetlen. A másik pedig, hogy egy óriási nyomást nehezedett a britekre kívülről, hogy ezt a menekültkérdést villámgyorsan rendezni kell. Főleg az Egyesült Államokból volt rájuk óriási nyomás. Nehezett rájuk óriási nyomás. És 47 elejére, tehát a brit birodalom összeomlott, és 47 február 15-én egész egyszerűen úgymond visszaadták a mandátumot, és visszaadták Palesztinát az ENSZ-nek. Hogy csinálják fel, amit akarnak. Most a brit összeomlás olyan látványos volt, hogy például zaklatnak. Elnézést. Szóval olyan látványos volt a brit összeomlás, hogy a tengerszorosokat nem tudták már tartani, és segítséget kértek az Egyesült Államoktól. Ugye a tengerszorosok azok mind a brit politik egyik sarokköve volt, hogy az oroszokat nem kiengedni a meleg tengerekre, és ezt sem tudták már tartani. Most ebből a szempontból, ha Indiát nem tudják tartani, a tengerszorosokat nem tudják tartani, akkor miért ragaszkodtak volna Palesztinához, ami számukra így egy huszadrangú terület volt. Na most átadták tehát az ENSZ-nek a palesztinai kérdést, és az ENSZ pedig egy vizsgáló bizottságot küldött annak eldöntésre, hogy mi legyen. És az ENSZ-nek az ANSZKOP, amelyik ezt intézte, az végül is a felosztást javasolta. Most a felosztást, ugye azt gondoljuk, hogy két részre osztanák fel a mandátum területet, de véletlenül se kettő, hanem háromra osztották volna fel ezt a bizonyos mandátum területet, a zsidó részre, egy arab részre, és egy harmadik, egy úgynevezett korpusz szeparátumra, Jeruzsálem és térségére, amihez hozzácsapták volna Bethlehemet és Bézsalát, és így a korpusz szeparátumban is meg lehetett volna tartani az arab többséget. Egy törékeny többség lett volna a zsidó területen, és egy elsőprő többség lett, egy arab többség lett volna az arab területen, és ezt a felosztási javaslatot az arabok nem fogadták el, a zsidó ügynökség pedig végül is elfogadta. Most november 29-én ült össze az ENSZ, és végül is megszavazták a felosztást, 33 igen, 13 nem és 10 tartózkodás mellett, ami a legfontosabb, hogy a szovjet-amerikai mind a ketten támogatták a felosztást. És végül is tehát a felosztást megszavazták, és azonnal megnyitották a kikötőket a bevándorlók előtt. Na most a britek 48 májusára ígérték a végleges kivonulást, ugye úgy kapkodtak, ahogy tudtak. Tehát ennél gyorsabban nem lehet elmenni, hogy ők elmentek erről a területről. Még nagyon érdekes, hogy a britek kivonulnak. A britek úgy vonulnak ki egy gyarmatról, hogy rendeznek egy hatalmas bulit, vacsorát, estét, minden korábbi ellenségüket meghívják, majd pedig másnap hajnalban felülnek a fregatra, és úgy távoznak, ahogy jöttek. Ezzel szemben a franciák, hogy távoznak egy gyarmatról, több évi véres háborúzás útján. Na most a francia nemzetközösség ugye nem is létezik persze, és nincsenek francia nemzetközösségi játékok sem. A britek tudnak távozni, azért érkezni is tudnak, és távozni is tudnak. Végül is 48. május 15-én levonták a brit lobogót, fehér kesztyű, és távoztak. Közben pedig már ment a háború az arabok és a zsidók között. Na most, hogyha a mandátum terület jövőjéről, mármint akkoriban kezdtek tárgyalni, és azért a zsidó ügynökség megpróbált az arabokkal is kapcsolatot létesíteni, és az nagyon egyszerű kérdést tették fel például Abdallah Transjordán uralkodónak, hogy lehet-e a zsidó és az arab célokat, végcélokat, hogy is mondjam, összeegyeztetni. A válasz nagyon egyszerű volt, nem lehet. Nagyon egyszerű volt, nem lehet. Ami viszont még jellemző a helyzetre, hogy volt egy másik ellentét is, mégpedig egy ellentét Abdallah Transjordán uralkodó és Hadzsa Minel Husseini jeruzsálemi főmufti között, mert mind a kettő egészen másképp képzelte el Palesztina jövőjét. Hadzsa Minel Husseini úgy gondolta, hogy majd csinálnak egy arab államot, egy vallásos arab államot csinálnak Palesztinában a főmufti elnöklete alatt. És ő megnyerte például Egyiptom támogatását is, megnyerte Szíria támogatását is, és megnyerte Irak támogatását is. Most ezzel szemben Abdallah úgy gondolta, hogy meg kell csinálni egy Palesztinát, de nem önállóan, hanem hozzá csapni Transzjordániához, és létre kell hozni az arab hasemita királyságot, amit az apjának egyszer már a britek megígértek. És hivatkozott az apjának, Husseinnek a tárgyalására a britekkel. Most tehát az arabok elképzelései Palesztináról, hogy is mondjam, elég távol álltak egymástól. Éppen ezért, mert később a háborúban nem is hangolták össze a hadműveleteiket sem. Na most a 48 tavaszán már kezdődtek a háborúk a Tel Aviv és Jeruzsálem közötti útvonalon, ez nagyon fontos az utánpótlás szállítása szempontjából. A végében a háború már 48 tavaszán elkezdődött. A hivatalos háború az 48 május 15-én indult el, amikor Ben Gurion kikiáltotta Izrael függetlenségét, amit azonnal az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Dominika azonnal elismert, és ezt pedig az arab államok nem tették meg, és 5 arab állam indított támadást a Gurion kikiáltott Izrael ellen. Az 5 állam pedig Szíria, Libanon, Transjordánia, Irak, Egyiptom, és még Szaúd-Arábia is küldött egységeket ebbe a háborúba. De mint mondtam, az a teljesen egymással szemben álló arab érdekek végül is nem is voltak képesek arra, hogy egységesen lépjenek fel. Ezzel szemben ott volt a másik oldal, ami rendkívül motivált és jól szervezett zsidó hadsereg, meg 49-re minden fronton kiharcolta a fegyverszünetet. Ezt hívják az izraeli történelmi tudatban, úgy hívják ezt, hogy a függetlenségi háború. 49 tavaszáig. Azért az is érdekes, hogy miközben folyt a háború, volt egy incidens, még pedig zsidó vonalon is, ez pedig az úgynevezett Altalena incidens. Ez egy hajó, amivel az Irgun hozott be fegyverszállítmányt. Az Irgun kapott egy ajánlatot a Haganától, hogy olvadjanak be a Haganába, és így jön létre egy izraeli haderő, egy izraeli hadsereg, egy zsidó hadsereg. Viszont az Irgun ezt kevésnek találta, és ők úgy gondolták, hogy egyenrangú félként olvadjon össze az Irgun a Haganával. Mint két egyenrangú fél alkossa meg az izraeli hadsereget. Ugye nem mindig egyikbe olvad a másikba, vagy két egyenlő fél alkot meg egy új hadsereget. És mégis ezen ment a vita, és az Altalénán, egyébként Menachem Begin is felment a hajóra, és akkor a Haganá rálőtt az Altalénára, ami egy óriási botrány volt egyébként, csak az Irgun feloszlatta önmagát, és politikai párttal alakultak, Herut néven csináltak egy új pártot. Most ez az általában incidens ma is megosztja Izrael szekuláris közvéleményét, attól függően, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak, mert még ma is egymást hibáztatják, a bal és a jobb, az általában incidens miatt. És érdekes, hogy a mai izraeli tudat is, persze már nem annyira, de erre a Herut-Mapai ellentétre hivatkozik. Na most az első arab-izraeli háború után egy másik probléma is felmerült, ami befolyásolja a jelent is, mert például a menekült kérdés. Tudjuk, azokra a területekre, ahol a zsidók bementek, mert olyan helyeket is elfoglaltak, amit a felosztás nem nekik ítélt. Azokra a területekre, ahol bementek, olyan az arabok elmenekültek. Most ezt persze mondhatjuk úgy is, hogy az arabok elmenekültek, vagy azt, hogy a zsidók elűzték őket. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy önkéntes távozás, vagy egy etnikai tisztogatás. Na most, akárhogy nevezzük, a probléma ott van, ami miatt szinte lehetetlen most megoldani az arab-izraeli konfliktust, mert körülbelül olyan 6-7-8 ezer ember menekült el a zsidók által megszállt területekről, akiknek a száma leszármazottakkal együtt most már több milliósra duzzadt, és ma is az arab felfogás szerint akkor lehet béke az arabok és Izrael között, ha ezek a menekültek és leszármazottak visszatérhetnek onnan, ahová üldözték őket. Most az reális-e, hogy egy 7,7 millió ország, aminek a lakosságának 6,1 millió ebből zsidó, és 1,5 millió a muzulmán, hogy beenged több millió muzulmánt a saját országába. Ez reális lehetősége. Ugye ez egy nem reális lehetőség. Ezt pontosan tudják az arabok is, és pontosan tudja Izrael is. Ahogy azt Abdallah és Ben Gurion tárgyalásainál is láttuk, hogy jelenleg a két végcél nem összeegyeztethető. Ugyanez Jeruzsálem kérdése a másik, persze, a másik ilyen ügy. Na most a következő konfliktus, most ha megengedik, akkor az izraeli választásokban nem mennék bele, mert akkor sosem érnék a végére. A másik konfliktus, amiről még beszélni akartam, még ez a szuezi válság, ami nem csak az arab-izraeli konfliktus miatt érdekes számunkra, hanem bemutatja a megváltozott hatalmi viszonyokat is. Az egésznek az a háttere, hogy itt van a hagyományos gyarmattartók, Anglia és Franciaország, akit egy csapás ért, mert Gamal Abdel Nasser államosította a szuezi csatornát. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért csinált ő ilyet. Azért, mert Egyiptomban hatalmas demográfiai robbanás volt, és nekik vízre volt szükségük, mégpedig egy gátat akartak építeni a Nílussal, és ez nem kaptak nyugati támogatást, később szovjetet aztán kaptak. És úgy döntöttek, hogy úgy szerzik meg a pénzt rá, hogy államosítják a szuezet, a szuezi csatornát, végében elzárják az utat a brit és francia hajók elől. Na most ez casus belli, ez egy háborús ok. Na most ehhez kellett megszerezni Izrael támogatását is. Izraelnek pedig az volt a problémája Egyiptom, hogy Egyiptom lezárta a Tiszán szorost, illetve Gázából lőttek izraeli célpontokat rendszeresen. Ez is casus belli. Na most a három félnek már csak össze kellett hangolnia a hadműveleteket. Viszont ezt úgy tették, hogy hát két államot erről nem értesítettek. Az Egyesült Államokat és a Szovjetunió. Ez ebben a korban már súlyos hiba volt. És úgy döntöttek, hogy szervben összeült a három ország egy titkos tanácskozással, hogy összehangolják a hadműveleteket. A hadművelet egyébként a terv zseniális volt. Az a lényeg, hogy Izrael október 20-ig is így is történt, támadást nyílt Egyiptom ellen, arra hivatkozva, hogy Egyiptom nem hajlandó megnyitni se a Tiszánszorost, és nem hajlandó leállni a lövöldözésekkel, ami egy kiváló ürügy, ebből simán lehet háborút indítani. Megindítják a háborút, erre jön majd egy brit-francia ultimátum, hogy ez mind csúnya dolog a háború, és mindenki távolodjon el 20-20 kilométerre a szuezi csatornától. Ugye értik a teljes képtelenséget, mert a szuezi csatorna mindkét oldal egyiptomi terület. Most ha Egyiptom 20 km-re eltávolodik a Szuesztől nyugatra, akkor feladja a Szinájt. Most erre milyen válasz adhat csak Egyiptom? Nem. Mi jön erre? A brit-francia támadás. A terv gyönyörű, Izrael hozta is a kötelezőt, 29-én az ultimátum után megtámadta Egyiptomot, gyorsan mentek előre, elérték a szuezet, jött a brit ultimátum, jött a partra szállás. És a háborúnak itt volt vége. Tudnék, a Szovjetunió Bulganyinnak hívták ekkor a miniszterelnököt, biztos talán hallották a nevét, a következő levelet küldte Edennek, az akkori brit miniszterelnöknek. Azt mondja, milyen helyzetbe kerülne Nagy-Britannia, ha nála erősebb államok támadnák meg? Olyanok, melyek rendelkeznek az összes korszerű tömegpusztító fegyverrel. Ilyen országok lehetnek, és megtehetnék, hogy nem haditengerészeti vagy légiflottát küldenek Anglia partjai ellen, más eszközökkel, így például a rakétákkal is elérhetik ugyanazt a célt. Mi el vagyunk szánva arra, hogy erőt alkalmazunk az agresszorok megsemmisítésére, elnézést, és a béke helyreállítására a Közel-Keleten. Reméljük, ön elég okos lesz ahhoz, hogy levonja ebből a megfelelő következtetéseket. Ez csúnya, ugye? Arra utalt ebben Eden, hogy egy rakétánk, és a birodalom nem létezik. Egy rakétánk, és a maguk patinás városa London már nincs. És miután ezután Eisenhower is elítélte a brit-francia támadást, a háború úgy, ahogy van leállt. És az az érdekes, hogy a konfliktusban két állam erősödött meg. Izrael és Egyiptom. A világ zsidóság előtt Izrael mindenképpen megerősödött, mert mit mutattak meg? Hogy mi nyertünk. Mi bementünk a Szinajra, tönkrevertük az egyiptomi haderőt, majd kegyeskedünk kivonulni. Az Egyiptom meg mit mondott? Hogy mi megvédtük magunkat az agresszorok, a kolonisták ellen, mi megvédtük magunkat az angol-francia támadás ellen, és csak azért szenvedtünk vereséget az izraeliektől, mert onnan minket angol-francia támadás ért. Akik óriási veszteséget szenvedtek, presztízs veszteséget, azok az angolok meg a franciák. Ez a válság kiválóan mutatja, hogy teljesen átalakult a világ. És a bipoláris világrendszernek a legkiválóbb példája a szuezi válság. A következő konfliktus a 67-es hatnapos háború, ez 67. június 5 és 10-e között zajlott. Itt Izrael szintén nem kért engedélyt az Egyesült Államoktól, mert egész egyszerűen nem volt rá ideje. Ez egész szokásos forgatókönyv szerint zajlott, Egyiptom lezárta a Tiszánszorost, újraindultak ezek a bizonyos támadások Izrael ellen, ráadásul a Szinajról, ami demilitarizált övezet volt, kivonultak az ENSZ békefenntartó csapatok, és helyére bevonultak, a fegyverszüneti egyezményt megszegve bevonultak az egyiptomi csapatok. Itt a kérdés, mit lehet csinálni? Ha a demográfiai lehetőség, demográfiai viszonyokat nézzük, Izrael számára egyetlen egy megoldás adódott, mégpedig egy preventív csapás. Izrael lakossága még 1974-ben sem érte el a 3 milliót. Tehát, ha a környező államok lehetőségeit nézzük, Izrael számára az egyetlen megoldás volt ez a bizonyos preventív támadás, és június 5-e és 10-e között Izrael villámgyorsan végzett a környező arab államokkal, elfoglalva a Szinájt, Gázát, Judát, Somront, Kelet-Jeruzsálemet és a Golán fennsíkot. És végében azt az ajánlatot tette az arab szomszédainak, hogy visszaadjuk a területeket, ha ti előbb békét köttök velünk. Ugyanez van ma a Golánon. A Golánon az a helyzet, hogy azt még Szíria még működött, az volt a lényeg, hogy Izrael vonuljunk ki a Golán, és utána béke, Izrael azt válaszolta, hogy persze, békének béke, de előbb béke, és aztán kivonulunk. Tehát Izrael ebben a tekintetben teljesen következetes. Most ebben a konfliktusban Izrael még nem kötődött az Egyesült Államokhoz ilyen szorosan, ezt a bizonyos kötődést a 73-as háború az, amelyik lényegében előhozta. Itt a helyzet annyiban változott meg, hogy itt megjújtottak az előzmények zajlottak le, lezárták a szorost, a titkosszolgálat tudott az arab készülődésről, viszont az izraeli miniszterelnök Golda Meir úgy döntött, hogy megvárja a támadást, és lényegében azt akarja elérni, hogy a világ közvéleménye az arabokat tekintse agresszornak. Na most hát úgy is mondhatjuk, hogy ez nem jött be. Most persze arra vigyázzunk, hogy Golda Meir ne emiatt az egyetlen hibás döntése miatt ítéljük meg, mert az ennél sokkal nagyobb formátumú és bonyolult a politikus, ez itt most nem jött be. Mert a világpolitika és a hatalmi politika az egy racionális műfaj, és ilyen érzelmi szempontok nem játszanak szerepet. Most viszont 73-ban, ami ugye a háború október 5-én, az úgynevezett Jom Kippuri háború, október 5-én indult el péntek este pont, amikor bejött a Jom Kippur, akkor Izraelnek volt 6 válságos napja. 6 kőkemény válságos napja volt, ahol a korábbi háborúkhoz képest elképesztő veszteségeik voltak. És bizony a háborúban rászorultak az amerikai légi segítségre, persze az arabok is kaptak az oroszoktól támogatást, és lényegében október 11-ére tudta Izrael stabilizálni a helyzetet, és utána tudott ellentámadásokat végigvinni, mondjuk az elég sikeres volt. Október 15-én már a Golánon 18 kilométerre voltak Damaszkusztól, éppen terv nem volt Damaszkusz elfoglalására, vagy a Szinájnál az izraeli haderő egy része Sharon vezetésével átkelt a Suezen, és éppen a Kairó felé vezető országúton szaladtak előre Kairó felé, és már Kairó elővárosainál voltak. Tehát utána viszont már minden simán ment. Mondjuk az érdekes dolog, hogy ugye 70-ben a PFS-t kirúgták Tuniszból, kirúgták Ammanból, mert úgy gondolták, hogy átveszik a hatalmat a Jordán királytól, és ezt a Jordán király az értitokokból zokon vette, és utána a Libanonba kerültek a palesztinok, és ezt a Rafat úgy döntött, hogy miközben az arabok hullanak, az arab katonák estek el sorban a csatatéren, ő még lövi katyusákkal Észak-Izraelt, Izrael pedig már beegyezett a tűzszünetbe, amit az egyiptomiak a Szovjetuniótól már kértek, de mintán az arab, mintán a palesztinok tovább lőttek, ők mentek előre Damaszkusz és Kairó felé. Most el tudják képzelni, hogy hogy reagáltak erre mondjuk Damaszkuszban, hogy miattuk még lövik Damaszkuszt. Úgyhogy Arafatot gyorsan leállították. Viszont ez a háború után Izraelnek egyértelmű volt, hogy ebben a térségben az Egyesült Államok tudta nélkül semmi sem történhet meg, illetve az Egyesült Államok támogatása nélkül Izrael nem áll meg. Most 73 után Izrael rendszeres támogatást kap az Egyesült Államoktól, az évi, ha jól tudom, 3 milliárd dollár körülbelül, amit Izraelnek katonai fejlesztésre kell fordítani, tehát mondjuk nem, mondjuk piacfutatásra nem lehet, vagy mondjuk kórházak építésére, vagy autópályák építésére, vagy éppen a gazdaság beindítására mondjuk arra nem költheti, hanem csak katonai fejlesztésekre. Tehát Izrael kiszolgáltatottságát, vagy inkább azt mondom, hogy az Egyesült Államok megmutatta, hogy abban a térségben ő a főnök. Ennek a másik jó példája a Camp David-i megállapodás, ahol amikor Egyiptom váltott, és a szovjet érdekszférából átment az amerikai érdekszférába, az Egyesült Államok újra az asztalra csapott, és megmutatta, hogy két szövetségese egymással nem állhat hadi állapotban, és rákényszerítette mind Egyiptomot, mind Izraelt a békekötésre. Na most ez lényegében mutatja az amerikai hegemóniát a térségben. Biztos figyelték, hogy nemrég voltak komoly ellentétek Törökország és Izrael között, és amikor az elnök megérkezett, akkor hirtelen kibékült Izrael is Törökország. Mondjuk persze ezeket már előtti tárgyalások előzték meg. Tessék? Persze. Tehát, hogy megmutatta, hogy ki a főnök a térségben. Az utolsó konfliktus, amiről még beszélnénk is, akkor átérhetünk a kérdésekre, az a 82-es arab-izraeli konfliktus. Itt a PFS-ről van szó. A PFS folyamatosan lőtte Izraelt továbbra is katyusákkal Dél-Libanonból, és Izrael pedig úgy döntött, hogy beavatkozik a libanoni polgárháborúba, mert akkor mindenki lőtt mindenkit. Tehát a manoniták lőtték a szunitákat, a szuniták lőtték a manonitákat, és a sítákból a szuniták is egymást. Most ráadásul még közben jönnek a palesztinok is, akik szintén lőttek mindenkit, és Izraelt. Most ebbe a konfliktusba avatkozott be Izrael, úgy gondolt, hogy az volt a haditerv, hogy beavatkoznak a manoniták mellett, tehát a falangista Gemayel család mellett beavatkoznak, megnyerik a háborút a Gemayel családnak, a Gemayel lesz a libanoni elnök, és Gemayel békét köt Izraellel. Ez volt a haditerv, ami minden egyébként jól is haladt. Izrael 82. júniusában megnyitott a támadást a falangisták védelmében, be is vették Beirutot, a palesztinok letették a fegyvert, és kézi fegyverek megtartása mellett Tuniszba távozhattak. És utána jött egy X-szer, tudnék, szunita harcosok megölték Gemayelt. Vasi Gemayelt megölték. És ezután a falangisták két menekültáborba nyomultak be bosszút állni, Szabra és Hatila menekültáborokba, és ott rendeztek egy vérengzést a szuniták között, a lefegyverzett szuniták között. Na most a világ közvéleménye ezzel pedig Izraelt vádolja. hogy meg Sharon a háborús, Sharon akkor külön hadügyminiszter, vagy Sharon a háborús bűnös. Na most életszerű-e az, hogy az izraeli hadsereg megállítja a szövetségeseit az ellenségeivel szemben? Szóval persze megtehették volna, én ezt elfogadom, de abban a helyzetben hát nem tudom, hogy melyik hadsereg avatkozott volna be. Most Izrael valóban nem tette meg, egyébként az Izrael belpolitikai válságot is okozott, ugyanúgy megint ilyen bal-jobb ellentétben. Tehát végül is mondom, Sharon mindenféle háborús bűnösnek kiáltották ki, ami azért talán egy kicsit azért erős. Na most utána még volt két intifáda, az egyik a 87-es, ami úgy 93-et adott körülbelül, a másik pedig a 2000-2001-es, aminek hogy most vége van, nincs vége, azt nehéz eldönteni. Ez a két intifáda az, amelyik még konfliktusokat okozott. Most ezekre én már azért részletesen nem térnék ki. Mindenesetre, ha a mai arab-izrael ellentétet nézzük, akkor vannak olyan pontok, amiben nem lehet megegyezni. Az egyik, legalábbis úgy tűnik, az egyik a menekült kérdés, hogy ez a right of the return, a másik Jeruzsálem kérdése, a harmadik pedig a telepesek kérdése. Most a telepes kérdés az is rettentő bonyolult. 67-es győztes háború után volt egy vita Moshe Dayan és Igal Alon között, hogy mit csináljunk a megszállt területekkel. Judával, Somronnal, Kelet-Jeruzsálemmel, Gázával vagy Szinájjal. És végül is úgy döntöttek, hogy telepítenek. Most Dájának egy olyan nagyszabású terve volt, hogy mindenhol telepíteni kell, mert a világ zsidósága lelkesen fog bevándorolni a újonnan megszerzett vagy visszaszerzett területekre. Most a dolog nem ilyen egyszerű, egyrészt azért, mert akár Judában, Somronban, akár Gázában óriási volt az arab népszaporulat, és hát ez egy demográfiai bomba, ami ott ketyegett a térségben. A másik, ami szintén, hogy problémának nevezünk, az egy furcsa dolog, de a telepesek is elképesztő módon szaporodnak. Elképesztő módon, ezek a vallásos cionista telepek valami európai ember számára felfoghatatlan módon szaporodnak, a népességük szaporodik, és ma már 500 ezeren vannak Júdában és Somronban. 500 ezeren. Most 500 ezer embert, ha esetleg mondjuk elválasztanánk egymástól a nemzetközileg elismert Izraelt Júdától Somronnal, ki lehet onnan, Somrontól, ki lehet erőszakkal telepíteni 500 ezer vallásos cionista zsidót, akiket ilyen jelszavakkal hívtak oda be? És mondom, ez az 500 ezer, ez, amikor most beszélek, 500 ezer. 1, 2, 3, és mert befejezem az előadást, 10, 15, 20, 25. Olyan elképesztő módon szaporodnak. A másik egy furcsa demográfiai változás, még pedig az, hogy a vallásos családok elképesztő népesség növekedése miatt egyes demográfusok azt mondják, hogy megfordult a trend. Tehát, hogy egy zsidó anyára jelenleg 2,97 század gyerek jut. Ez elképesztő. Most képzeljék azt, hogy a Hillonik, ugye hát ugye a szekuláris zsidók a kettőt alig érik el, 2-3 esetleg, akkor el tudják képzelni, hogy szaporodhatnak a vallásosok. Ami az izraeli társadalomban is egy kérdés, de az arab zsidó konfliktusban is egy probléma, mert a megállapodás most már talán az araboknak sűrű, vagy valamilyen végkifejlet az araboknak sürgős. Úgyhogy a kérdés rettentő bonyolult, és próbáltam egy kevés ideológikus, inkább pragmatikus előadást tartani, és nem egy cionista beszédet. Úgyhogy ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.